Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére a Zsoltárok könyvének 47. fejezetéből. Ti népek, mint tapsoljatok, harsogó hangon újongjatok Isten előtt, mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten újongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten. Zengjetek neki éneket, Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő. Áldja meg az Úr a mi ige hallgatásunkat, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk az ő igéjének, imádkozzunk. Áldunk Istenünk azért, hogy eljöhettünk a te templomodba. Köszönjük, hogy ez egy olyan hely lehet, ahol veled találkozhatunk. Köszönjük azt, hogy valóban téged áldhatunk és magasztalhatunk, hiszen megtartottál bennünket bajok, nehézségek közepette, vagy esetleg örömben és boldogságban. Itt vagyunk előtted, Istenünk, és kiöntjük a mi szívünket, lelkünket, és kérünk, hogy fogadjál bennünket így, ahogy vagyunk. Kegyelmesen fogadj magadhoz, és szólíts meg. Szólíts meg, Istenünk, mert szükségünk van a te szavadra. Arra az ígére, amely bátorítást ad, amely vigasztal, amely erőt ad. Szükségünk van a tanító szóra, az útmutatásra. Kérünk, rombolj le bennünk minden akadályt, ami a te ígéd előtt lenne, és add, hogy nyitott szívvel, figyelmes lélekkel megnyíljunk a te ígéd előtt. Jöjj közénk, és mindezt cseleked meg a Szentlélek által. Jézus nevében kérünk. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Halljátok meg Istennek igéjét a már felolvasott bibliai szakaszból, a mai Isten tiszteltünk alapigéje, a Zsoltárok könyvének 47. fejezetéből, a 7., 8. és 9. vers. Zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, az elmúlt héten egy világra szóló esemény történt, több is, de én a királyi család egyik tagjának az esküvőjére gondolok. Nyilván sokan követtük legalább a híradásokból ezt az eseményt, és szinte minden egyes mozzanatára rárepült a média. És amikor ezt az óriási érdeklődést láttam, több millió, és akkor a képernyőkön, interneten keresztül több milliárd embernek az érdeklődését, akkor arra gondoltam, hogy az emberek legbelül ezt vágyják, hogy legyen egy királyuk. Az emberek legbelül a szívük mélyén royalisták, királypártiak. Lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik ez a kijelentés, amikor liberális demokrácia korát éljük, amikor minden tekintélyt, minden hierarchiát próbál leépíteni a társadalom, de mégis, amikor egy ilyen hatalmas érdeklődés övezi a bár már csak formális hatalomban lévő királyi háznak az egyik tagjának az esküvőjét, akkor felerősödik bennem az érzés, hogy igen, az emberek legbelül királypártiak, és királyt szeretnének maguknak. Külön érdekessége volt a sok szép zene, sok szép ének, Isten magasztaló és az ünnep fényét emelő zeneszám. Felolvasott ige is egy királynak szóló zengedező ének, és ez valóságosan el is hangzott, egy szövetség megújítási ünnepnek a zsoltára volt ez, amikor Izrael visszaemlékezett a korábbi időszakra, és az Istennel kötött szövetségre, és ennek örült. Ezért fejezte ki a háláját és Isten magasztalását. A felolvasott ige is királynak szól, de ez a király egy kicsit más. És azt tudnám mondani a királyi esküvőhöz kapcsolódva, hogy mindaz, ami ott történt, mindaz a pompa, mindaz a fényűzés, mindaz a ragyogás és minden tökéletes részlet csupán árnyképe annak a királynak, akinek a 47. zsoltár szól. Csupán árnyképe annak az uralkodónak, aki reménységünk szerint itt van most is közöttünk. Igen, mindannyian vágyjuk a királyt. Mindannyian vágyjuk, és talán vannak bennünk is hatalmas, magasztaló, Isten dicsérő érzések, de amikor a zsoltárt énekeltük, a 47. zsoltárt, amely egy nagyon szép dallammal bír, egy nagyon mozgalmas, ritmikus dallammal, és amelyben arról van szó, hogy nagy felszóval, vigassággal, tapsolva áldjuk Istent, és nyugodtan hozzátehetjük, hogy táncolva, hiszen szent táncot is lejtettek az izraeliek egy ilyen örömünnepen. Amikor ezt a túláradó lelkesedést érezzük a zsoltárból, akkor úgy gondolom, hogy meg kell vallanunk, hogy nagyon szép, szeretjük hallani és látni, lehet egy filmen esetleg még meg is néznénk, vagy egy előadás keretében, de az, hogy mi részt vegyünk egy ilyenben. Hogy mi újjongjunk és tapsoljunk és lelkesedjünk az Úr előtt egy közösségben, ahol más is lát engem, az már egy kicsit távol áll tőlünk. Annyira azért nem szeretnénk forrón enni a kását, mert hát jól neveltek vagyunk. És ez a jól neveltség nagyon gyakran abban nyilvánul meg, hogy nem fejezzük ki érzéseinket. Nem mondjuk el. Nem adjuk át, hogy mit is érez az én szívem. Mivel van tele az én szívem. Persze az embernek az arca az nagyon árulkodó, és bármennyire is lezárjuk, lekorlátozzuk az érzéseinket. A legtöbb ember arcára rá van írva, hogy mit érez és mit gondol. Nem lehet eltitkolni, de mégis nem szeretjük kifejezni érzéseinket, nem szeretünk lelkesedni. A túláradó öröm az nagyon ritkán jellemző ránk, pedig erről szól a zsoltár. És nem csak ez a zsoltár, más zsoltárok is. Újongjatok, tapsoljatok, zengedezzetek az Úrnak. Erről szól a zsoltár, és jön a kérdés óhatatlanul, hogy miért áll ennyire távol tőlünk az érzelmek ilyen kifejezése. Miért van az, hogy nem tudjuk elmondani érzéseinket Istennek a maguk teljességében, a maguk intenzitásában. Nem csak ilyen nagyon jól átgondolt mondatokban, hanem úgy, ahogy kiömlik belőlünk. Mert miért ne lehetne így is? Hogy ez miért van, két választ találtam erre a kérdésre. Az egyik az, hogy gátak vannak bennünk. Valamiféle gátak vannak bennünk, amelyek arról szólnak, hogy korlátozd le az érzések kifejezését, nem kell mindennek örülni, és ha örülsz is, akkor csak csöndben. Nem kell megdicsérni egyből a másik embert, mert még a fejébe száll a dicsőség. Nem szabad kifejezni az érzéseinket, ezt tanultuk meg gyerekkorunk óta. Az igazi méltósághoz tartozik a mi kultúrkörünkbe az, hogy csak módjával fejezzük ki érzéseinket. Aki lelkesedik, az egy kicsit félbolond kategóriájába esik bele, hogy minek örül ez annyira. Miért lelkesedik annyira egy ügyért? Miért nem viselkedik úgy, mint a többi ember, és miért nem korlátozza az ő érzéseit? Valamilyen szinten megérthető, hogy miért alakult ez így ki. Vannak népek egyébként, ahol még sokkal radikálisabb módon elfojtják az érzéseiket. Azért van ez talán, mert rendet, mert medret ad az életünknek, mert ez egy olyan rendet biztosít, hogy nyugodtan élhetünk, nem fogja senki ránk önteni se a jó, se a rossz indulatát. Egy jó keretet ad az életnek, hogyha mindenki lekorlátozza az érzéseinek a kifejezését. Sőt, lenézik az emberek, és primitívnek gondolják azt, aki főleg a jó érzéseit kifejezi. Aki esetleg folyamatosan derűs, folyamatosan mosolyog, és kicsit furcsán néznek rá. Mert valahogy úgy van a mai világban, hogy a rossz érzéseket sokkal illendőbb kifejezni. Ha valakinek kritika, panasz, fájdalom, nehézség, ellenséges indulat van a szívén, azt valahogy ügyesebben ki tudja fejezni. És elég szomorú ez, de az a tapasztalásom, hogy keserű poharainkat jobban ki tudjuk tölteni a másik ember elé. A negatív érzéseinket jobban ki tudjuk fejezni, mint a pozitív érzéseinket. Komoly ember imidzséhez hozzá is tartozik, a komoly ember képéhez, az, hogy kritikát fogalmaz meg. Aki nem tud kritikát megfogalmazni, az egy kicsit furcsa. De hogyha egy kicsit a Biblia szemszögéből vizsgáljuk ezt az egész jelenséget, akkor rájöhetünk arra, hogy a Bibliában is van egy figura, aki egyfolytában kritizál, aki támad, aki ellenséges és aki vádol. Gondoljunk Jobb könyvének a bevezető történetére, a kelet történetre, megjelennek az angyalok az Úr előtt, és megjelenik a vádló is. Tudjuk, hogy van héberül az, hogy vádló? Sátán. Megjelenik a sátán is. És vádolja Jobot. Nem azt mondja, amit az Úristen azt mondja, hogy nézzétek meg, itt van ez a kegyes Jób. Mindenben tökéletes. Szép életet él. Van egy csomó gyermeke, jószágai, minden nap áldozatot mutat be, imádkozik. Az Úristen dicséri Jobot mások előtt. És megjön a vádló. És egyből a kritikát fogalmazza meg. Egyből azt fogalmazza meg, ami nem jó. A kákán is csomót keres, ahogy a szép magyar nyelvünk ezt kifejezi. Igen, a vádlónak, a sátánnak van egy ilyen jellemvonása, hogy ő a negatív érzéseket önti és zúdítja. És bennünk is ez gerjeszti. Szeretnénk-e ilyen lenni? Szeretnénk olyan lenni, mint a sátán? Szerintem senki nem szeretne ilyen lenni. Mégis óhatatlanul belesodródunk ebben. Belesodródunk, amikor bekapcsoljuk a rádiót, és amikor már a 20. kritikát hallom, akkor legszívesebben kidobnám az ablakon, mert ezt sugározzák felénk. Minden ezt sugározza, hogy keresd te is a kritikus oldalt, a kritikus szemléletet, támadjad a másik embert, nehogy már dicsérd, vagy jónak tartsál valakit. Hát az furcsa, az gyanús már a mai világban. Ha valakit jónak tartunk, és ezt el is mondjuk másnak. Kellenek a gátak a mi életünkbe, de úgy gondolom, hogy főleg a jó érzésekkel kapcsolatban egy bizonyos magasság után már az életet folytják meg. Kellenek a gátak, kellenek a falak, a határvonalak, de amikor a falak túl magasak, amikor a határvonalak már túl sok szöges dróttal és aknával vannak ellátva, akkor már ott az élet megfullad. És gyakran a mi életünk és a mi szívünk is ilyen gátakkal, határvonalakkal és vasfüggönnyel van körülvéve. És ott senyved a mi szívünk. A szörnyű az, hogy nem csak embertársainkkal szemben viseltetünk így, hanem Istennel szemben is. Pedig elég nevetséges, hogy olyan valakivel szemben titkolózunk és vagyunk jól neveltek, aki ismeri minden érzésünket. Az Ószövetség úgy írja le Istent, hogy a szívek és a veségnek vizsgálója. Belelát a mi lényünk közepébe. Tudja, hogy mit miért teszünk. És ő előtte alakoskodni. És nem Istennek van szüksége arra, hogy áldjuk és magasztaljuk, hanem nekünk van szükségünk rá. Nekünk van szükségünk arra, hogy örüljünk neki, és ezt fejezzük is ki. Örüljünk Istennek. Ez az egyik ok tehát, ami miatt az érzelmeket nem tudjuk kifejezni az Úr felé, gátak vannak bennünk. A másik ok, amelyet találtam, egy súlyosabb ok, és ez nem más, mint hogy nincsenek is pozitív érzéseink. Nem Isten tartjuk királynak, hanem valaki mást, és ezért nem tudjuk kifejezni a mi köszönetünket, örömünket és hálánkat Isten irányában. Nem őt tartjuk királynak, ez már egy sokkal súlyosabb ok. Nincs bennünk öröm, mert nem tudunk minek örülni. Nem őt tartjuk a mi urunknak. Persze ettől függetlenül az ember ugyanúgy királypárti marad, ugyanúgy keresi a királyt. És hogyha nem az Istenben találja meg, akkor talál magának mást. Az egyik nagy királyunk, mi magunk vagyunk, az énünk, önmagunk, az egónk. Aztán, hogyha nem mi magunk vagyunk a királyok, akkor keresünk tárgyakat, eszméket. Ahogy Kálvin János mondta, az ember szíve egy bálványgyár, különböző bálványokat, amik előtt leborulhatunk, és imádhatjuk őket, és magasztalhatjuk őket, de nem Istent. Nincs királyunk, ezért nem tudjuk kifejezni Isten irányába a hódolatot, a magasztalást és az örömújongást. Pedig az izraeli életben ez nem egy légből kapott dolog volt, az örvendezés, az újongás. Nem csak úgy volt, hogy egyszer csak gondolt egyet egy Izrael, aztán elkezdett újongani, hanem úgy történt ez, hogy egy valós történelmi tapasztalata volt a népnek. Visszaemlékeztek arra, hogy Isten valóban királyként jelent meg. Olyan uralkodóként, aki megszabadította őket a rabszolgaságból, egyiptomi csodák révén. Aztán velük volt a pusztai vándorlás idejében. Aztán velük volt akkor, amikor egy haditechnikailag, gyakorlatilag nulla pásztor horda, bocsánat az erős kifejezésért, elfoglalta a fejlett technikával rendelkező Kánaánt. És Istennek köszönhető mindez. Istennek köszönhető volt mindaz, hogy győztes csatákat vívhattak. Izrael megtapasztalta, hogy Isten király. Aztán megtapasztalta úgy is, hogy különböző következményei lettek az engedetlenségnek. Először fogságba kerültek, és egészen máig tart a szétszóratás, Izrael szétszóratása. Valós tapasztalaton alapszik az a megállapítás, hogy Isten a király, és ezért kell őt magasztalni. Aztán mi is megtehetjük ugyanezt, mi is visszatekinthetünk a saját életünkre, és megkereshetjük azokat a lábnyomokat, amelyek Istennek a lábnyomai. Mert ott van mindannyiunk életében, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Hát gondoljunk vissza azokra a dolgokra, amiket hálát lehet adni. Gondoljunk vissza szeretteinkre, gondoljunk azokra az emberekre, akik körbevesznek bennünket. Minden jó adomány és tökéletes ajándék Istentől van. Ami jó, ami igaz, ami szép és nemes, az tőle van a mi életünkben. Hogyha ezt egy kicsit reálisan végig gondoljuk, akkor valóban elcsendesedünk először, és felfedezzük, hogy ő a mi királyunk, hogy ő ott van a mi életünkben, a mi élettörténetünkben, nem csak a nagy népek történetében, Izrael történelmében, hanem a mi kis történelmünkben, abban a néhány évtizednyi történelemben. Isten a mi királyunk. És hogyha ezt meglátjuk, akkor evidens, hogy áldanunk és magasztalnunk kell őt. Ugyanis Isten nem szereti a komolykodó keresztjéneket. Nem szereti azokat, akik egy boldog örömünnepen nem fejezik ki azt, hogy ők is boldogok. És ők is Istenhez imádkoznak, fohászkodnak és dicsérik őt. Nem szereti Isten azokat a komolykodó keresztjéneket, akik a lelket és a lelkesedést megoldják. Amikor egy jó kezdeményezést, egy jó tervet valami kritikus és lehúzó gondolattal megölnek. Gyakran nagyon apró dolgokon múlik az, hogy milyen a mi életünk. Olyan a mi szívünk, mint egy kert, amelyben vannak különböző növények. Az egyik növénycsoport az arról szól, hogy ellenséges indulat, kritika, vádlás, a másik hibáinak a keresése. A másik növénycsoport pedig arról szól, hogy öröm, újongás, boldogság, szeretet, odafigyelés, minden pozitív érzés. Rajtunk áll, hogy melyiket gondozzuk. Melyik növényeket. És nekünk kell eldöntenünk. Isten a mi kezünkbe adta a szabadságot arra, hogy eldöntsük. Jó úton akarunk menni, vagy a rossz úton. Mert hatással van ránk. És ne várjuk azt, hogy boldog életünk legyen akkor, amikor a boldogságunkat még kifejezni sem tudjuk. Nem, hogy megélni. Adjon Isten mindannyiunknak ilyen apró lépéseket a boldogság felé. Adja Isten, hogy Krisztusban tapasztaljuk meg azt a teljességet, hogy ő valóban a mi királyunk, aki elsősorban szeret bennünket, és utána alkalmazza csak a törvényt. Mert hát a földi királyok általában hadsereggel, törvénykezéssel, adókkal tartják föl rendet. Isten egy olyan király, aki a lélekkel, a szeretettel és az igazsággal tartja fönn a rendet. Krisztus által. Mert Isten először megvált, először szeret, és akkor utána állítja föl csak a határokat. Izraelt is először kiszabadította Egyiptomból, és utána adta csak a törvényt. Jézus Krisztusban is először megvált bennünket, és utána mondja el, hogy na, megváltott gyermekem, mik is a keresztény életnek a határai. Nem úgy működik ez, ahogy egyes más vallásokban, hogy először be kell tartanod a szabályrendszert, aztán majd utána, hogyha a kegyelmes Isten megkegyelmez, akkor majd szeretni is fog. Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Nem mindegy tehát, hogy mit fejezzünk ki, és hogyan fejezzük ki az életünkbe. Nem mindegy, hogy az örömünket ki tudjuk-e az Úr felé, a hálánkat fejezni, vagy a másik ember felé, vagy egyszerűen csak magunkba nyeljük az egészet. Történetet szeretnék felolvasni, amelyben megszólal a kritikai hang, a negatív hang, és megszólal a hála és az öröm hangja. A Nobel-díjas Teréz anya interjút adott egy televíziós társaságnak. A beszélgetés során a riporter teljesen váratlanul élesen rátámadt. Maga szereti a szegény, nyomorult embereket, ez rendben van, de hogyan lehet a Vatikán kezében olyan hatalmas vagyon, és miért nem segíti azzal a nyomorultak segítését és a nyomor leküzdését? Az idős asszony hosszan a riporter szemébe nézve így válaszolt: ön nagyon boldogtalan, uram. Valami nagyon megbántotta a lelkét. Nem tud békességre találni. Meglepett hallgatás volt a válasz. Teréz anya így folytatta: hitre lenne önnek szüksége. Hogyan lehetnék hívő egy ilyen világban, csattant fel újra a riporter. Imádkozni kéne. Én nem tudok imádkozni, mondta a férfi. Akkor majd én elvégzem ezt ön helyett, ön pedig próbálja meg embertársait egy mosollyal megajándékozni. Legalább néha. Tudja, egy mosollyal közelebb hozzuk Istent az életünkhöz. Hozzuk közel Istent az mi életünkhöz, mert ő közel van. És hogyha távol van, akkor az csupán azért van, mert mi fordulunk el tőle. Hozzuk közel úgy, hogy áldjuk őt, magasztaljuk őt, zengünk neki, éneklünk, imádkozunk hozzá, és ugyanígy legyünk a mi embertársaink felé, ugyanezt közvetítsük ő feléjük is. Mennyei királyunk van, aki hatalmas és a mi életünk gondviselője, ennek örüljünk, ezért zengjünk boldog éneket. És most újra szeretném felolvasni az alapigét. Zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Amen. Szeretnénk mi is bekapcsolódni az ifjak és az angyalok énekébe. és áldani, magasztalni téged, és szívünk teljességéből leborulni előtted, mert te vagy a mi királyunk, te vagy a mi teremtőnk, gondviselőnk, bűneinkből te váltottál meg bennünket, és azóta is te hordozol mindannyiunkat. Könyörgünk Istenünket, hogy ezt mindig szem előtt tartsuk, és ezt mindig a mi szívünkbe forgassuk, mert bár vannak nehéz pillanatok, vannak nagy fájdalmak, nagy problémák a mi életünkben, de mégis szeretnénk a legnagyobb mélységekből is rád tekinteni. És amikor örvend a mi szívünk, amikor boldogok vagyunk, amikor ajándékaidat elvesszük és meglátjuk a mi életünkbe, add, hogy tudjuk azt megköszönni, és most meg is köszönjük minden ajándékot, amelyet te adtál nekünk. Te adtál az elmúlt időszakban, te adtál a mai napon. Áldunk és magasztalunk Istenünk ezért, és dicsérjük a te szent neved. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiket ránk bíztál, akik szeretett közösségben vannak velünk. Imádkozunk azokért, akik családtagjaink, szeretteink, barátaink. Imádkozunk a fájdalmat, nehézséget hordozókért. Könyörgünk, áld meg egy fiatal nőtestvérünket, aki kórházi ágyon van. Gyógyíts meg őt, Urunk. Úr Jézus, a te gyógyító erőddel jöjj az ő életébe. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Hálát adunk azokért a családokért, akik elhozták gyermekeiket a mai alkalommal, és a keresztségben részesítették. Áld meg őket is. Kérünk, áld meg ezt a helyet, ahol élünk, városunkat, vagy ha máshonnan jöttünk, a mi községünket, a mi lakóhelyünket. Könyörgünk magyar népünkért is. Légy a te megújító kegyelmeddel mi velünk. Annak nevében imádkozunk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.